és nagyszülők megszólítást használta, az teljesen jó és teljesen igaz, de a kedves gyermekek megszólítás is mindenki rég, azt hisz mindannyian valakiknek a gyermekei vagyunk, és a megterített asztal az azt is jelenti, hogy ma arra is gondolatunk, hogy az imádságban is elhangzott, hogy Istennek a gyermekeiként is lehetünk itt, és ez is nagyon nagy dolog. Valamelyik nap hívott az unokaöcsém, hogy iskolában azt a feladatot kapta irodalom órából, hogy kaptak három bibliai történetet, és abból egyet kellett kidolgozniuk, és kérdezte, hogy én melyiket választanám. Az egyik volt Ézsó és Jákobnak a nem túl jó kapcsolata, hogy eladja az elsőszülöttségi jogát Jákob. A második volt ez a történet, vagy bocsánat, igen, oké, köszönöm. A második a Salomon bölcsítélete. A harmadik már nem emlékszem, de rögtön, amikor hallottam ezeket a történeteket, akkor Salamont választottam, mert nem csak, hogy az egyik legszebb klasszikus anyáknak történet már, ha van ilyen, hanem úgy általában gyönyörű története ez a Bibliának. A legkülönlegesebb és egyben legjobb anyáknapi hirdetést, ezt Fóton hallottam, Almási Tibor testvértől sok évvel ezelőtt, ezt csak érdekességképpen mondom el a testvéreknek, ha már az anyáknapi témáknál tartunk, az volt, amikor felolvasta a kettő királyokból Elizeusnak azt a történetét, ugye Elizeus nem arról volt híres, hogy túl sok haja volt, és a gyerekek elkezdték őt csúfolni, és akkor hát a próféta mozgósított egy morcos medvét, és hát tudjuk a történetek a folytatását, ugye az eredménye 42 halott gyermek volt, és felolvasta ezt a történetet anyák napján, és hát döbben csönd volt a gyülekezetben, hogy na, mi fog ebből kisülni. Aztán egy rendkívüli jó igehirdetés hangzott el, amit most nem szeretnék a mélyébe belemenni ennek a történetek, csak egy mondat, hogy mi sem biztos, hogy tudjuk hová tenni ezt a fura történetet. Hát rögtön csak annyit, hogy nem gyerekekről volt szó, a héberben fiatal ember van. Tehát 42 óvist amúgy is nehezen tudunk egy erdőben bolyongani, így elképzelni, tehát fiatal emberről van szó, és nem gyermeki csíntevésről, hanem nagyon komoly káromlásról. Ugye a prófétát káromolták ezek a fiatal emberek, aki Isten követe, tehát Istent képviseli, és indirekt módon közvetve, amikor a prófétát káromolja valaki, akkor Istent káromolja, ami mindig következményekkel jár. És hát egy nagyszerű igehirdetés hangzott el a nevelői felelősségről, illetve az Isten és az emberek iránti tiszteletről. Aztán szolgáltam már a testvérek között a szintén Elizeus történetből, amikor kimegy a fiú az édesapjához a határba vagy aratni, vagy csak viszki élelmiszert, és egyszer csak a fiú felkiált, hogy jaj a fejem, és hát tipikus apai reakcióként, ugye mi más hangozhatna el, mint az, hogy vigyétek az anyjához. Hát van ilyen is, ezt is úgy át tudjuk érezni. Aztán tavaly az 1 Tesszalonika 4-ből egyetlen egy igeverset néztünk meg, amikor azt írja Pál, hogy titeket az Isten tanított az agapé szeretetre. És hát láttuk azt, meg hát tapasztaljuk mindannyian, hogy van velünk született szeretet, amivel szeretjük a ránk bízottakat. Ez mély szeretet. De ez akkor is emberi szeretet, és van itt olyan szeretetről beszél Pál apostol, ami, tehát az agapé szeretet az nem velünk született szeretet. Azt kérni lehet, és kapni lehet. És lehet, hogy valakiben ez felvetődik, hogy tanulni a szeretetet? Hát hogy ne? Kell tanulni a szeretetet. Mai történetben is egy kért ajándékról van szó, és egy kapott ajándéknak a gyakorlásáról van szó. Hát Salamon már ilyen bölcsen született? Nem. Ugye a harmadik fejezetnek a címe az pont az, hogy Salamon bölcsességet kér az Úrtól, és ezt a kapott bölcsességet gyakorolja a mai történetben. Tehát rögtön leszületjük azt így az elején, hogyha egy szülő, akár anya, akár apa, jót akar a gyermekének, akit nagyon fontos, nem birtokolhat, mert nem az övé, hanem Isten tulajdona, akkor kérjen bölcsességet az Úrtól, ha jót akar neki, és gyakorolja ezt a fajta bölcsességet. A bűnesetnél sok minden a feje tetejére került. Ameddig az ember, akár a társában, akár az embertársában látja azt, hogy ő Isten képmására alkotott, addig fogja őt nagyon szeretni. Amikor nem úgy tekintünk a másikra, hogy ő Isten képmása, na akkor kezdjük el birtokolni, akkor kezdjük el kizsákmányolni, meg uralkodni rajta, meg használni a másikat. Ezért nagyon fontos, hogy az Isten képmását lássuk a másikban, mert akkor fogjuk kért és kapott bölcsességgel szeretni. És lát, tehát már azt hiszem, pont a 10 ige sorozatban hoztam azt a 8 gyermekes édesanyát példaképpen, aki hát egyszer, úgy már neki is már cérna szakadás környékére jutott, amikor mind a 8 gyerek elég hangos volt, és befutott az egyik szobába, becsukta az ajtót, és imádkozott Istenhez, és azt az ige, hogy Uram, segíts kérlek, mert ez már nekem is sok, akkor azt az igeverset kapta, hogy legeltesd az én bárányaimat. És annyira megvigasztalta ezt az édesanyát, hogy azt mondta, hogy Uram, hát ha ők a tieid, akkor nagyon jó, akkor én neked szeretném őket nevelni, és azóta mind a 8 gyerek megtért, és az Urat szolgálja, mert rájött arra, hogy Uram, ők a te bárányaid. Én kölcsön kaptam őket, hogy neked neveljem őket, és neked szeressem őket. Tehát a másik pedig az, hogy kérjen bölcsességet az Úrtól, és az összes gyermekéhez külön kérjen. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert Gyökös Endre mondta azt, hogy egyszer jött hozzá egy édesanyja panaszkodva, és azt mondta, hogy Uram, hát, vagy Uram, bocsánat, lelkész úr, nem tudom, hogy mi a baj, teljesen egyformán neveltem az összes gyerekemet, és mégse lettek egyformák, se hit szempontjából, se semmi más szempontjából, és azt mondta Bandi bácsi nagyon bölcsen, na pont ez a baj, hogy teljesen egyformán nevelted őket. Minden gyerek más, és mindegyiket kért és kapott bölcsességgel kell, nyilván bizonyos határokon is kereteken belül nevelni. És minden szó nagyon fontos, kérjünk, az Úrtól kérjünk, és bölcsességet kérjünk. Már a kérés is nagyon fontos, mert sokszor úgy vagyunk el, hogy a kérés nagy szégyen, adjon úgy is, ha nem kérem, nem ad. Tehát a bölcsességre legalábbis nem, azt kérni kell, és kapni lehet, és az Úrtól kérjünk, tehát ne Spock doktortól, ne Csernus Imrétől, meg Popper Pétertől, hanem az Úrtól kérjünk bölcsességet, ha jót akarunk, és bölcsességet kérjünk, ne okoskodást, ne ravaszkodást, hanem bölcsességet kérjünk, és az Úrtól kérjük. 28. vers pont erről szól ilyen konklúzióképpen, hogy egész Izrael meghallotta ezt az ítéletet, amelyet a király hozott, és félelemmel tekintettek a királyra, mert látták, hogy isteni bölcsesség van benne, és így szolgáltat igazságot. Tehát nem a hasára ütött Salamon, hogy na most találjunk ki valami jó ötletet erre a kínos szituációra, hanem kapott bölcsességgel gazdálkodott, és így tudott bölcses ítéletet hozni. Tehát a mai történetben én nem két paráznáról akarok beszélni. Ha felületesen olvasok, akkor ennyit megláthatunk belőle. Én ma két édesanyáról szeretnék szólni ebből a néhány sorból. Pontosabban az egyik az édesanya, ezt is hadd mondjam így, mert teljesen egyetértek Gyökösi Endrével, aki azt mondta, hogy attól még, hogy valakinek gyereke lesz, gyereket szül, nem válik automatikusan édesanyává, vagy édesapává. Ez nagyon így van. Tehát ma egy édesanyáról szeretnék főként szólni. Eszünkbe juthat egy másik történet is, ezzel is már egyszer foglalkoztunk, Annának és Peninának az esete. Ott nagyon lakonikus egyszerűséggel a bevezetőben csak ennyit olvashatunk, szinte fájdalmas rövidségben, hogy Peninának voltak gyermekei, Annának nem voltak gyermekei. Nem azért, mert egy posztmodern karrierista, emancipált feminista volt, akit egy gyerek csak hátráltat a karrierje szempontjából, hanem azért, mert nem lehetett neki gyermeke. Kért Anna gyermeket Istentől? Kért, az Úrtól kért, sokszor kért. És annyit gondolkoztam Annán, hogy milyen nehéz lehetett neki az ókorban úgy élni, hogy nem lehet gyermek egy asszonynak. Nagyon nehéz volt. Ráadásul gondoljunk bele, második feleségként élt azért. Ez se lehetett neki egyszerű. A saját férjén Bután próbált őt vigasztalni, hogy hát Anna, nem érek neked többet 10 gyereknél. Hát milyen vigasztalás ez? A lelki pásztora is félreértette őt éli. Nem értette meg. Ráadásul vett egy társnője, és állandóan ahol lehetett piszkálta, és ahol lehetett mondott neki valami szúró, kellemetlen mondatot. Egyedül az Úr értette meg őt, de ő megértette, és ha valaki, akkor Anna tudna nekünk arról beszélni, hogy mit jelent az a fogalom, hogy kölcsön kapott gyermek. Mit jelent az, hogy az Úrnak nevelni. Tehát annyira jó ez is, hogy Anna nem az ő elhalt álmait próbálta megvalósítani az ő gyerekében, mint nagyon sok szülő, hogy valami neki nem jött össze, akár egy sport, akár egy hobbi, akkor erőltessük rá a gyerekünkre, és ha akarja, ha nem, kineveljük őt ezzé. Tehát Anna nem ilyen volt. Az Úrnak nevelte az ő gyermekét. és az Úrnak ajánlotta fel. Érdekes, hogy az ma említett történetben csak egy néhányat említettem, de valahogy a férjek nem voltak a helyzet csúcsán, se Elkána, se az előbbi Elizeus történetből említett férj. Itt nem is olvasunk férről, itt két nőről olvasunk, meg Salamonról. És mit tudunk Salamonról? Ismerjük a szüleit, édesapja Dávid, hát édesanyja pedig Becsabé, és olvasunk olyan mondatot, hogy Becsabé Dávid felesége? Valaha olvasunk ilyet? Sehol. Ezt elárom a testvéreknek, sehol nem olvasunk ilyet. Mindig azt olvashatjuk, még házasságkötés után is, hogy Becsabé Uriás felesége. Hát egy érdekes családból született Salamon, mégis jól indult az ő élete. Ha a harmadik rész harmadik versét hadd olvassam fel. Salamon szerette ugyanaz urat, és apjának Dávidnak a rendelkezései szerint élt, de ő is az áldozóhalmokon mutatott be áldozatot. Most próbáljuk meg ennek a versnek a pozitívét, most nem az idegen áldozóhalmokra akarok szólni, hanem a pozitívumát próbáljuk megfogni ennek az igeversnek, hogy Dávidnak a rendelkezései szerint élt Salamon. Tehát Dávid nem úgy gondolkodott, hogy akkor dur bele, vágjunk bele, aztán lesz valami, hanem neki volt isaitól, apjától, saját apjától meglátott rendelkezései, amiket ő átélt, amikben ő benne élt és benne volt. Ezek működő, használható elvek voltak, rendelkezések. Ő ezt látta, átadta Salamonnak is, és ő ezt tovább adhatta, ezt láthatjuk. Dávid tudjuk, hogy nem volt tökéletes. Hát se tökéletes király, se tökéletes férj, se tökéletes apa, mint ahogy egyikünk se, de voltak rendelkezései, voltak elvek, ami szerint végezte az ő feladatát, és megtanulta Salamon az Úrnak a szeretetét, tehát Dávid és az ő felesége Becsabé, Úriás felesége, nevelte az ő gyermekét. Ezt több helyről is láthatjuk, ezt a tényt és ezt az igazságot, de én most csak egy helyről szeretnék felolvasni a példabeszédek könyvéből, amit maga Salamon írt, tehát hiteles, csak négy verset hadd olvassak fel a példabeszédek 4:1-4-ből. Hallgassatok, fiaim, az atyai intésre, és figyeljetek az okos tudományra, mert jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el tanításomat. Mikor még mint gyermek apámnál voltam, mint kicsi és egyetlen anyám mellett, tanítgatott, és ezt mondta nekem: támaszkodjék szavaimra szíved, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. Tehát Salamon átvett igenis rendelkezéseket édesanyjától, édesapjától, ezt tovább is adta, és erre buzított másokat is, mert tudta azt, hogy többféle nevelés van. Cseri Kálmán mesélte azt az esetet, elnézést, ha már hallották a testvérek, hogy villamosan utazott, és ott volt egy ilyen érdekes anyuka, aki hát mellette ült a zsúfolt villamoson a 10 éves gyerek, aki már nyugodtan állatott volna, vagy max az ölébe ültette volna, mert zsúfolásig volt, de őt leültette oda, és rengeteg idős is volt azon a villamoson, és ott volt egy aranyos idős bácsi, pont a kisgyerek előtt fogta ezt a kapaszt, fogantyút, és ez a kisgyerek, egy posztmodern kisgyerek volt, rugdosta a kicsi lábával a bácsinak a térdét folyamatosan, és hát nagyon nagyon aranyos ez a bácsi, finoman azt mondta ennek az édesanyának, hogy hát most műtötték a térdemet, ha már nem is adja át ez a gyerek az ülést, akkor legalább kérje meg, hogy ne rugdosson, ha lehet. És akkor teljesen kikelt magába az anyuka, hogy mit gondol magáról, hogy majd én így befolyásolom a gyereket, meg majd én megmondom neki, hogy mit csinál, majd ő tudja, hogy mit csinál, nem fogom őt befolyásolni, meghatározni, majd ő dönteni fog. És akkor ott volt egy jófej punk fiatalember, aki ezt meghallotta, és éppen megállt a villamos, és le akart szállni, meg le is szállt a villamosról, kivette a rágót a szájából, és ennek az édesanyának a hajába belenyomta, és csak annyit mondott, hogy engem is így nevelt az anyám. Tehát többféle nevelés létezik, itt Salamonnak egyfajta bölcs neveléséről olvashatunk, amit nyugodtan mi is átvehetünk, és gondolkodtam, hogy a nevelés szó az miből származhat, lehet, hogy nincs igazam, nem néztem utána, talán a név szóból, vagy legalábbis biztos, hogy benne van az, hogy név, és ha azon gondolkozunk, hogy megtérésünk után, döntésünk után mi milyen nevet kapunk, hogy olyan, mint Krisztus. És ha már ugye néztük, hogy kikinek a szülei, ezen elgondolkodtam egy kicsit, hogy Jézusról mit tudunk, ugye az ő atya Isten, az ő földi nevelőapja József, aki egy hihetetlen jó férj volt és apa. Nagyon keveset tudunk róla, de az épp elég. hogy abban az időben, gondoljunk bele testvérek, azért semmivel nem volt egyszerűbb az a kor, mint a mai kor ilyen szempontból, és hogy úgy befogadta Máriát, hogy mindenki azt mondta róla, hogy egy római katona ejtette teherbe. Ez már a saját korában elterjedt. Ezt mondhatták róla az utcában, a Názáretben, lehet, hogy még a zsinagógában is ezt mondták a testvérek, vagy úgy sugdoloztak a háta mögött. És befogadta, nem azt mondta, hogy akkor gyerünk abortuszra, erről hallani is akarok, hanem befogadta Máriát, és befogadta az ő gyermekét. Ennyit mindenképpen tudunk Józsefről. És ott ugye édesanyja Mária volt, és úgy gondolkodtam rajta, hogy Jézust vajon kellett nevelni? Hát ugye ember volt Jézus, ember. Akkor kellett. És Mária és József precízen, becsülettel, jól nevelte és jól szerette az ő kölcsön kapott gyermeküket, Jézus Krisztust. És ha nevelésről van szó, akkor egy igevers eszünkbe juthat, vagy hát két igevers, Titusnak írja azt Pál, meg az ő gyülekezetének, meg hát nekünk is, Titus 2.11-től, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. Tehát Pál apostol a kegyelemnek egy olyan mozzanatáról beszél, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a kegyelem az nevel is, az formál is. Tehát Isten tökéletes szülőként nevel bennünket, nem annyira tökéletes gyermekeit. Azért, hogy jó szülők lehessünk, jó gyermekek lehessünk, akik jól akarják és tudják nevelni a rábízottakat. Aztán megfogott ez a fogalmazás is, még így a vége felé ezt nézzük meg, amit itt a 25. versben olvashatunk. A király ezt parancsolta, vágjátok ketté az élő gyermeket. Brutálisan hangozhat az, amit most mondani fogok meg, amiben belegondolunk, de egy kicsit idézzünk el ennél a gondolatnál, mert jellemző és nagyon fontos, hogy ma sok ilyen félbevágott gyerekkel lehet most átvitt értelemben találkozni. Hogy sok szülő megpróbálja ezt az életveszélyes nevelést, hogy egy kicsi krisztusi értékrend is, meg egy kicsit világ is, nehogy már kilógjon a világból. Egy kis ifi is, meg egy kis dizsi is, mert hát mit fognak mondani? Hát ufó ez a gyerek, hogy ennyire kilóg. Hát legyen egy kis, legyen, éljen benne egy kicsit a világba, és meg ki fog lógni. Egy kis fél ide is, meg addig, meg oda is. Hihetetlen veszélyes. Hihetetlen veszélyes. Ha kettős lelkű langyos kultúrkeresztényeket akar valaki nevelni, akkor ezt így lehet, egyébként nem. Tehát ne adjuk oda a felét se a világnak, a ránk bízottakból, a felét se. Ne vágjuk ketté a gyermekeinket. Tehát ha nagyon jót akarunk a gyermekeinknek, hiszem, hogy mindannyian, akkor szenvedélyesen szeressük Istent, és lássák ezt rajtunk, hogy szenvedélyesen szeretjük Jézus Krisztus, és követjük őt. Egyébként döbbentes, hogy a fiatalok életében mennyire letükröződik az, hogy ha valakinek a szülei olyanok, hogy ilyen vasárnapot kicsit ilyen, hát, hogy mondjam szépen, ilyen szabadnapos tevékenységnek tekintik, akkor a gyerekek is így tekint az ifjúságra is például. Tehát akinek a szülei terhelhető, és lehet tőlük szolgálatot kérni, akkor érdekes mondani, a gyerek is olyan, hogy nagyon lehet rá számítani. Ha megkérem bizonyságtétel, akkor bizonyságot tesz, ha megkérem valami szolgálatra, elvállalja. Hihetetlenül letükröződik a gyerek hozzáállása, a szülei hozzáállását jól mutatják. És talán azt a történetet is említettem a testvéreknek, az a fiú, aki könnyes szemmel mesélte a lelkipásztorának, hogy milyen hatalmas lehet az Isten, ha az én erős apám letérdel elé, és úgy imádkozik. Mert senki elé nem térdel le, de Isten elé letérdel. Milyen hatalmas lehet ez az Isten. Mennyire gyönyörű ez. Aztán szinte belefájdul a fejünk a 22. vers olvasásába, amikor ez a két nő vitatkozik, hogy nem, az én fiam, nem a te fiad, a tiéd halt meg az enyémél, a másik meg rákontráz. És hát ugye elgondolkodtam azon, hogy melyik gyerek az, aki él egyáltalán? Ki az a gyerek, aki él? Még soha nem volt testvérek olyan nehéz Magyarországon megszületni, mint ebben a mai világunkban. Évente 45 ezer abortusz van csak Magyarországon. Soha nem volt még ilyen nehéz megszületni. Soha nem féltek még annyira a gyerekvállalástól, mint ma Magyarországon. A jóléti társadalomban. Tudom, hogy gazdasági világválság van, de akkor is. És teljesen igaz volt annak a pásztornak, aki azt mondta, hogy ahhoz, hogy valaki újjászülethessen, meg kell fizikálisan születnie. ahhoz, hogy valaki újjá tudjon születni. De attól még, hogy valaki fizikálisan létezik, még nem biztos, hogy él. A Biblia azt mondja, hogy újjászületés által leszünk mi élő embernek nevezhetők, akinek a lelke és a szelleme él. Kolossaiaknak pont azt mondja Pál, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok bűneitekben. Tehát amikor el fogunk csöndesen, akkor imádkozzunk gyermekeinkért, a miénkért is, meg a másikért is, hogy megtéressen. Ezért is kell imádkozni. A lelkükért is. És hogy segítsük őket a megtérésben, ne pedig akadályozzuk. És aki így tesz, arról elmondható Salamonnak az ítélete, hogy na ő az anya, ő az apa, aki így tesz. És ezek az anyák, hát tudtukon kívül kimondtak egy proféciát is, ezzel szeretném befejezni, és ezzel már rá is térünk az úrvacsorai közösségre. Ez az idézőjelben profécia pedig úgy hangzik, hogy amit egymás fejéhez vágtak ezek az anyák, hogy a te fiat halt meg az enyémél, hogy ma úgy állhatunk itt ennél a megterített asztalnál, hogy elmondhatjuk hálás szívvel Istennek, megköszönve azt, hogy a te fiad meghalt, ezért élhetek én is, meg ezért élhet az én fiam is, meg az én gyermekem is. Tehát amikor ma el fogunk csöndesedni, ezért nagyon adjunk hálát, testvérek, hogy elmondhatjuk ezt, hogy meghalt Isten fia azért, hogy mi lehessünk szülők, lehessünk nagyszülők, lehessünk gyermekek. És olyan jó azt látni Istennél, Istenben, hogy a Biblia tényleg édesanyához is hasonlítja őt, meg édesapához is. Ugye Lukás 15, gyönyörű az a tékozó fiúnak a példázata, hogy milyen is az ő atya, milyen az atya, milyen az ő atya. De arról is olvashatunk, hogy az anya vígasztalja a gyermekét, úgy vígasztalak én is titeket. Ő a tökéletes szülő, tanuljunk tőle, és legyünk jó gyermekei neki. Legyünk jó gyermekei. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és miközben hálát adunk, gondolkozzunk is az igéken, és Varga József testvéremet hadd kérjem, hogy vezess bennünket imádságban. Imádkozzunk.